Üdvözlök mindenkit, én a Gedzo vagyok, ez pedig itt az Ember Podcast, a mai emberünk Várnai Adrián, szevasz.
Na hello.
Már lelettem csesz, vagy nem nyomtam már meg a gombot, haladjunk, már intézzük, jó, oké. Okay.
Egyrészt mindig késésben vagyok, másrészt itt lihegtem, ez egy másik tészta, jó. De most éppen magamat keresem a Wikipédián, hogy
és
vajon
van?
Szerepelek-e?
Ne, te vagy Wikipédián?
Nem hiszem.
Nem, mert az a kérdés, hogy...
Nem tudom, én sose írtam be magam a keresőbe még. Beírtad már?
A saját magamat? Aha. A becenevemet azt így beírtam, így rákerestem. Elég nagy maraság jött aki, úgyhogy inkább ez is zártam gyorsan.
Úristen.
Na, de most ez nem rólam szól. Szóval, hogy az ember próbálna bele lehet készülni, hogyha ez úgy van, hogy mondjuk én készülnék, de nem szoktam egyébként.
De
te például Facebook van, ezt már mindjárt arra is rátérünk, csak hogy így mondjuk az ember, hogyha aztán Facebookot fölcsapja, akkor olyan sok minden személyeset nem, ez direkt van?
Ez direkt van, igen.
Ez direkt van, aha.
Igen. Gondolkoztam már, hogy változtatok rajta, meg csinálok Instagramot, és akkor azt
Instagramon
használom.
Bekövettelek. Most egy posztod van az Instagramon, ezt elmondhatjuk mindenkinek, és az idei. Úgyhogy ez egy egészen
idei?
Jó. Idei. Ez egy idei posztod van az Instagramon, úgyhogy az már valami.
Hát az is véletlen lehetett, vagy nem tudom.
De direkt nem csinálod, vagy nem szereted, vagy mi ennek az oka, hogy így nem?
Kellene csinálni, de már a Facebook is annyi időmet elveszi, hogy nincs időm semmire. Elmúltam 40, leghamarabb holnap meghalok, legkésőbb 30 év múlva.
Nagyon vidáman állunk neki. Oké, okay. De mi ez a rettentő sok minden? Akkor mesélj erről, hogy mi az, amit így irgalmatlan módon csinálsz. Hát azt, ugye, amit látunk...
Veled ezt az egyórás beszélgetést
azt mondom, ne, ez igaz. Ezzel azért kilóttunk egy kicsit, hogy
most
mikor, akkor átraktuk.
Szegény férjemet.
Ő vele is ugyanez van, hogy jó, akkor 7-től 11-ig akkor otthon vagyok, vagy ez így történik? Vagy
7-től 11-ig? Ennyi időnk sosincs együtt. Tehát ez a két perc van, Gedzókám. Két perc alatt mindent is el kell.
Meg kell tudni csinálni. Kész. Jó, de megy. Akkor ezek szerint működik.
Na, persze. Nagy gyakorlatunk van már ebben.
Na jó, helyes. Szóval azt tudjuk, hogy téged látunk a televízióban, ottan te vagy. Ja, de én az egész beszélgetést nem is így akartam kezdeni, bocsánat. Én úgy akartam kezdeni, hogy ha te eszembe jutsz, vagy a te neved fölmerül, én nekem az ugrik be elsőre, hogy én még embert nem láttam ilyen egyenes háttal ülni. Az nekem így, annyi előéletünk van, hogy mi együtt dolgoztunk a Rádió 88-nál, vagy van. Egy időben dolgoztunk, hiszen
időben
te hírosztályon voltál, én meg
de
ilyen hülyegyerek voltam.
De nagyon nem ismerjük
egymást. Annyira nem. Csak azt tudom, hogy bementem a hírszerkesztőjébe, te ott ültél a széken, olyan egyenes gerincei háttal, hogy így, hogy már attól, én nekem attól elfáradt a gerincem, hogy azt néztem, hogy te hogy tudsz így ilyen egyenesen ülni.
Erre mindig nagyon odafigyelek, mert nagyon fáj a derekam, a hátam, gerincferdülésem is van, és erre odafigyelek. Nem sokat segít, mert hogy ami segítene, az a mozgás lenne, meg a sport. De legalább elmondhatom, hogy egyenesen tudok ülni, és
az biztos. Tehát,
van gerincem is.
Nagyon durva. Tehát, hogy ez a de nem az van, ezt most azoknak mondom mindenki, aki biztos, hogy láthatok már egyenesen ülő embert, mert mit tudom, úgy áll a szék, vagy valami. Nem, hanem hogy így... De komolyan mondom, hogy...
Nincs kamera?
Te nincs, testidegen. Nekem teljesen testidegen volt, mert hogy egy ideig lehet így ülni, csak egy idő után valahogy ez így belekényelmesedik az ember az ülésbe, és akkor így egy kicsit ilyen...
Persze.
Ez neked mióta tudatos?
Meg a hülye gyerek sztályhoz sem.
Na, nekem
az,
meg
aztán
végképp. Igen. Tehát, hogy, na, lássuk be, az ő elég
de te is sokat fejlődtél az.
Igen? Köszönöm szépen, nagyon kedves. Oké, szóval ez neked mióta tudatos, hogy neked tehát, hogy te ilyen egyenesen ülj?
Amióta kamaszodok.
Tényleg?
Igen, mert anyukám odafigyelt, és elkövette azt a nagy bakit, hogy elvitte a gyógytornászhoz a Nirvana kazettámat, és rávette a gyógytornász által felmondott anyagot, ami alapján nekem otthon végeznem kellett volna ezeket a gyakorlatokat.
Te pedig rákészültél a Nirvanára rettentő módon, és most felemeljük a karunkat. Ez történt?
Ez így, igen. Igen.
Az
igen.
Nagyon kemény.
Igen, de nem csináltam sajnos otthon. És aha. Ezt pedig mindenkinek ajánlom, aki szülő, hogy legyen rettenetesen következetes és szigorú. Mert most ennek iszom a levét.
Te az vagy egyébként? Te szigorú anyuka vagy?
Ajajajajajajajajaj.
Vigyázz, visszanyal a fel, ugye egy pillanat alatt.
Próbálok az lenni. Nehéz úgy, hogy a férjem is hasonlóan következetlen, meg hogy alapjába véve ugye örökbefogadott a kislányunk, és ez, tehát ugye próbálunk kompenzálni valamit. Én szerintem megengedőbbek vagyunk ezáltal, mint sok szülő, akinek vér szerinti gyereke van. De aztán lehet, hogy ez csak egy ilyen általánosítás.
Erről beszélhetünk, erről az örökbefogadásos sztoriról?
Mindenről beszélhetünk.
Oké, ez hogy történt nálatok? Ez mi volt a folyamat?
Sokáig próbálkoztunk, mesterséges beültetéssel is, nem jött össze a gyerek, aztán egy idő után az ember ebbe belefárad, depressziós lesz, próbál túllépni, elgyászolja, és aztán jön egy ilyen következő fázis, hogy akkor mégis tisztába kell ugye magunkat tenni, hogy szeretnénk gyereket, vagy nem szeretnénk gyereket. És egy ilyen két év elteltével azt mondtam én, mert persze mindig a nő dönt.
Ez így van. Ebben nem tudok mást mondani.
És hála Isten a férjem is partner volt ebben, hogy akkor belevágunk az örökbefogadásba. És hát óriási szerencsénk volt. Minden téren szerencsére.
De ez akkor ez úgy néz ki, ezt gyorsan vegyük már végig, ez hogy néz ki, hogy az ember bemegy egy hivatalba.
Gondolkozol rajta?
Nem tudom, még nem tudom, tehát hogy csak hogy az hogy néz ki. Tehát, hogy ez így bemegy az ember egy hivatalba, hogy jó napot kívánok, mi szeretnénk örökbefogadni. És akkor ott megkérdezik, hogy hány éves szeretnéd, vagy ez hogy van.
Igen,
ez?
Jelentkezel, kitöltesz egy papírt, ott minden megvan adva, hogy milyen feltételekkel. Még azt is, hogy lányt vagy fiút, milyen színű legyen, a haja, a szeme. Tehát vannak, akik nagyon
ragaszkodónak. De ezt így lehet ilyet csinálni?
Lehet ilyet, de nem érdemes. Tehát minél nyitottabb az ember, annál könnyebb természetesen. De könnyebb, tehát manapság azért fehérbőrű magyar gyerekhez nehéz hozzájutni, hogy kimondjuk a dolgokat, de nekem egyre több ismerősöm elfogadó. Ezt így mondják, hogy...
Oké, és akkor ez úgy van, hogy akkor korba is te döntöd el, hogy mondjuk egy 5 évest vagy egy másfél évest fogadsz örökbe? Vagy ez hogy néz ki?
Igen, így van. Most már nem tudnám visszamondani neked a szabályokat, hogy azt hiszem, hogy a nőnek 45 éves kora fölött már újszülöttet nem lehet. 46 éves, akkor már csak 1 évesnél idősebb, 47 évesen 2 évesnél idősebb, ha jól tudom. Ez így van. És itt Csongrád megyében nagyon... nehézkesen folyik az ügymenet. Nekünk nagyon sok bácsmegyei ismerősünk van, mi oda járunk örökbefogadós találkozóra is, ahol a gyerekek egy kicsit megismerkedhetnek egymással, meg ez így tök jó dolog szerintem, hogy tudják, hogy van rajtuk kívül is más hasonló cipőben.
Tehát akkor ő ezt tudja, sokkal, hogy őt örökbefogadták. Hány éves volt ő, amikor őt örökbefogadtátok?
Mi magánúton fogadtuk őt örökbe, tehát megismertük személyesen az édesanyját, akinek még a pocakjába volt a lányom, és tehát ott voltunk a születésnél. Nagyon izgalmas volt, ez egy nagyon izgalmas dolog, egyrészt, mert ugye nem tudhatjuk, hogy egészségesen születik-e, visszaléphet az anya még ugye a terhesség alatt, és meg még ugye most már a jogszabályok szerint a születés utáni 6 hétben is, tehát ez egy óriás hullámvasút.
Atyaik, szóval akkor tényleg full a kezdetektől kezdve.
Igen.
Az de komoly. Istennek. És akkor ez hogy van? Mert ugye pont ezzel kapcsolatban volt is egy film, 6 hét, ez a filmnek a címe, egy magyar film, a mozikban nem olyan régen, hogy ennek így hogy áll az ember neki? Hogy így tudod, hogy lesz egyszer csak egy újszülött gyereked ott, és akkor ezt így, nekem a szüleim mesélték régen, hogy így hazavittek, és akkor így apám egy kicsit így meglötykött vízem, majd mondta, hogy nem koszos ez a gyerek, és akkor ez így megvolt az első fürdetés. Szóval ez érted, hogy...
Nagyon nehéz, mert én emlékszem arra az érzésre, amikor még a születése előtt a lányomnak az forgott a fejemben, hogy mi van, ha meggondolja magát a vérszerinti anya. És... Tehát az valami isztet. Már akkor úgy éreztem, hogy ő az én lányom. Nagyon furcsa. És ugyanakkor elmondhatom azt is, hogy kellett egy jó fél év, mire ki tudtam szállni abból a mókuskerékből, meg abból a zombi állapotból, hogy csak életben tartsam a gyereket. Már ez biztos a vérszerinti szülőknél is így van. De hogy egy kicsit érzelmileg is tudja kapcsolódni. Persze ez azért sok minden kellett ugye a gyereknek a visszajelzése is, hát tudni kell sajnos, hogy Polly Lukaszével született, és már 2 hónapos korában meg kellett műteni, és hát nagyon súlyos szövődmények voltak, meg szívleállása volt, újra kellett éleszteni, úgyhogy tehát azért nem volt ez egy egyszerű út, de...
És most mennyi idős?
Most 9 éves.
9 éves.
Ugye folyamatosan ugye lemaradásai vannak, hogy... folyamatos fejlesztést, foglalkozást igényel, de szerintem rendben lesz, mert helyén van az esze és a szíve, ami a legfontosabb.
Helyes. Oké, te mikor 9 éves voltál, akkor mi akartál lenni?
Most arra akarsz kilukadni, hogy mennyire vagyok exhibicionista?
Ebből például. Hát, de nem tudom, biztos. de lehet, hogy én például 90-esen nem akartam se DJ lenni, meg semmi ilyesmi.
Nem voltam, szerintem a mai napig nem vagyok tudatos, sem így a pályaválasztás területén. Uh-huh. Próbálok egyébként az élet más területén jobban tudatos lenni, de inkább tipikusan sodródok az árral, uh-huh. és várom a külső körülmények, hogy alakítják az életemet. Ez nagyon, nagyon furcsa, és sokszor bele is szaladok emiatt negatív dolgokba, és próbálok ezen változtatni. Még egyelőre nem vágyok arra, hogy ezt így speciál tudatosan alakítsam, vagy tudatosan csináljam, nem tudom, eljárjak terápiába, ami most ugye nagyon, nagyon népszerű dolog, hogy sokkal önreflektívebb legyek, meg...
Tehát te ilyen sodrózós vagy.
Sodrózós vagy.
Tehát, hogyha olyan van, hogy mondjuk, mit tudom én, már ki kéne abból lépni, akár munka, az bármi, akkor te még inkább ott benne vagy, azt várod, hogy majd valami majd lesz?
Abszolút. Abszolút. Igen.
Üdv a klubba. én is hasonlóan így. Már rég máshol kéne legyek, de én még mindig ott vagyok, és még ott még várom, hogy majd csak valami fog történni. Ez ilyen.
Igen. Okay, az elején is, mikor kérdezted, hogy te akkor ott vagy a tévében, és igazából elgondolkoztam rajta, hogy tényleg ott vagyok a tévében. És még, tényleg ott vagyok.
Na de ez hogy nézett kezdet?
Már egyre kevesebben, tehát azért van, ami változik. Mert például ez egy tudatos döntés volt a gyerekem miatt, a lányom miatt, hogy esténként legalább többet otthon legyek. Uh-huh. Mert hát ez a tévézés, meg egyáltalán a média, a sajtó, tehát ez.
Az nem éppen embernek
van. Hát nem családbarát.
Igen.
Hát nem családbarát.
Aha.
Úgyhogy csodálom, hogy a férjem ezt még így viseli. A 2 percekkel együtt.
Oké, de azért csak volt egy pályaválasztás, tehát te teljesen gyári szegedi vagy?
Igen.
Aha, és akkor te jártál középiskolába a?
Ságvár is voltam.
Ságvár is voltál, és akkor ott Ságvár után hát csak azt mondják, hogy hát jó napot kívánok, mindjárt érettségi, utána hol tetszene menni tovább esetleg? Ekkor te azt mondtad, hogy tudja a franc.
Ez se feltétlen az én döntésem volt, a Ságvár is se az én döntésem volt, inkább a szüleim próbáltak irányítani. És itt is felmerült a kérdés, hogy el akarok-e menni dolgozni, vagy tovább tanulni. Persze nagyon linkóci voltam, mondhatni.
Tényleg? Nem voltál jó tanuló? Nagyon. Vagy jó tanuló voltál, csak inkább?
Nem voltam rossz tanuló egyébként. Matekból nem voltam annyira jó. Legutóbb találkoztam a bevásárlóközpontban a matek tanárommal, és akkor beszélgettünk, és közben néztem persze a ruhákat, és akkor 30%. Tanár úr, mennyi is ez?
Az szép.
De ki segített, cuki volt. Szóval ott is igazából csak az volt a kérdés, hogy végig a középiskolában melyik volt az a tantárgy, és az orosz. Az orosz, illetve a magyar volt, amiből én tovább akartam tanulni. Én mindenáron egyetemre akartam menni, azért nem mentem főiskolára, mert generációra visszamenőleg pedagógusok voltak a családban, és láttam, hogy abból nagyon nem lehet megélni. Uh-huh. Hát a sodródásból se, de úgy gondoltam, hogy valamiért én majd az egyetemen majd ott többet kapok, és utána majd többet tudok adni. Úgyhogy igazából...
Az orosz az egy kicsit ilyen furcsa nekem. Az így jó ment, vagy hogy? Én nem tudtam megbarátkozni cirilbetűkkel. Még én is az a generáció vagyok, aki tanult orosz általános iskolába, de hogy így nyíktan nyátszósz, hogy ennyit tudok oroszul.
Nekünk ez döntött alapvetően, igen, hogy általános iskolában nagyon jó tanárunk volt, úgyhogy akár lehettem volna pedagógus is.
Most nem egy orosz tanár?
Nem a matek tanárnak üzenek ezzel. De ezen múlt, igen, hogy jó pedagógusunk volt, és én nagyon megszerettem az oroszt. Jó is voltam benne. Akkor még jó nyelvérzékem volt szerintem. Most már valahogy ez így megkopott.
Na azt akartam kérdezni, hogy ez ilyenkor azt tartottad, és aztán ezt az orosz sztorit? Tehát, hogyha most így belöknek valahova, hogy így valamit meg kéne ott érteni, akkor azt tudnád?
Képzeld, az a durva, hogy rengeteget utazunk a férjemmel, és Oroszországban még nem voltunk azóta, mert én ugye az egyetemi évek alatt azért voltam ösztöndíjjal 2-szer is, voltam Szentpéterváron és Moszkvában is, úgyhogy 13 éve én nem beszéltem egyáltalán. Bocsánat, Bulgáriában egyszer a naposparton nyaraltunk, és ott a taxissal volt egy órás utunk a repülőtértől a tengerpartig, és akkor ott, hát ilyen konyha nyelven egyébként ez jó, de ugye az echte oroszok azok nagyon, nagyon profin beszélnek oroszul. Aha.
Hát ők anyanyelvi szinten, mondhatni anyanyelvi szinten beszélnek oroszul.
Azt már nem biztos, hogy megérteném. Aha. Egyébként az egyetemi évek alatt volt ilyen kurzusunk, amikor például Tihócsis, ezt ugye irodalmi nyelven te akarod? És tanultuk azt, hogy például ezt hogy ejti egy echte orosz. Tihos?
Aha. Hát itt már be lehet szaladni azért.
Na, igen. Aha.
Tehát akkor elmentél egyetemre, ottan tanultál te oroszul, jól.
Így van. Áthallgattam 2 évig kommunikáció szakra, még szenvedtem ott a
magyar. Na, várj, ne ugorjunk ekkorákat. Tehát, hogy azért az hogy van az, hogy semmi a kommunikáció... De hát csak mondod, hogy áthallgattam két évet. Hogy azt azért valószínűleg az ember kiválasztja. Tehát ez nem olyan, hogy jöjjön csak ide maga. Na, maga 2 évig most kommunikációt hallgat, tessék, mehet, jön. Jött a következő.
Nem, ez igaz. A kollégiumi szobában volt egy tíme a nevezetű szobatársam, aki magyar kommunikáció szakos volt, és na, ezt még soha nem gondoltam át, hogy őt kell leszidnom.
Tessék, látom, már megérte jönni.
Hogy miatta tartok itt, ahol tartok. Nem, de tényleg, tehát, hogy vonzó ez a szakma, és nagyon sok szépsége van, túl sok, igen. Tehát, hogy ez egy ilyen szerelem. Pedagógusok mondják ugye manapság, hogy hivatás, és nem pénzért csinálják. Na, midetto. Szóval a tíme az oka mindennek. Uh-huh. Ő hétvégén hazament, és rám rakott egy színházi munkát, leírta a kérdéseket előre, és mai napig bennem van, emlékszem, hogy remegett kezem, lábam. Ragaszkodtam, hogy így a papír 10 centire tartottam az arcomtól, mert ugye a színházban nagyon sötét is volt, és akkor olvastam föl ugye a kérdéseket, azt sem tudtam, hogy mit válaszolnak. Hát ez az amatőrök.
Az volt az első?
Ez volt a legelső, igen. Cocteau-nak volt az Eiffel-torony násznépe. Sok élmény miatt maradt ez így meg bennem, mert neveket nem tudok visszaidézni, hogy nem tudom, kikkel dolgozok együtt ma. De hogy 15 évvel ezelőtt ez volt az első munkám, igen. És ezzel megfertőzött.
Na, ha már így emlékek meg, hogy az így beragadt, van valami, ami ez alatt, az idő alatt így azt mondta, hogy hú, az nagyon megragadt valami, vagy ilyen nagyon büszke vagyok rá, hogy azt megcsináltam, vagy valami?
Én minden munkámra nagyon büszke vagyok.
Nagyon jó, szép. Szép mentés.
Nem adok ki szart a kezemből. Lehet csúnyán beszélni, vagy ez még nem csúnya?
Ne, simán. Ez egy podcast.
Jó, oké. Sajnos csúnyán beszélek néha.
Na, erre majd visszatérünk.
Amire büszke vagyok, hogy hát már nagyon régóta én vagyok a felelőse az ilyen szociálisan érzékeny anyagoknak. Tehát, hogyha fogyatékkal élőkről, ha idősekről, ha valamilyen nemzetiségekről, cigányokról kell forgatni, gyerekekről, akkor azzal engem bíznak meg. Én ezeket nagyon-nagyon szeretem csinálni.
Ez egy érdekes téma, mert hogy én így a rádió kapcsán egyszer-kétszer ilyen jótékonysági dologba belefolytam, és így engem, én nem tudom, ilyen lelki nyomorék lehetek, vagy nem tudom, de hogy engem így nagyon meg tud az viselni, hogy mondjuk én kimegyek egy olyan helyre, ahol a gyerekek így, mit tudom, a szülei éppen, hogy te látogatják, vagy nem is látogatják, vagy tehát, hogy nekem az egy kicsit így megnyomorít. Tehát ez nem sok ez? Hogy ezt most így felsorolt egy csomó mindent, hogy ezzel kapcsolatban mindig neked kell, hogy ez így nem egy ilyen nagy teher lelkileg?
Most annyi minden eszembe jutott, de most pont aktuális, most lett vége nemrég az Ágota tábornak. Uh-huh. Ugye állami gondoskodásban élő fiatalokkal csinálok egy 20 perces filmet erről a táborról, és ez mindig nagyon nehéz. Úgy szoktam kezelni őket, hogy ugye felteszem a kérdést, hogy akarnak-e beszélni a vérszerinti szüleikről, a múltjukról, hogy honnan jöttek, tartják-e a kapcsolatot, stb. De ha nem akarják, mert hogy ezzel sebeket tépek föl, akkor én azt tiszteletben tartom. De muszáj megkérdeznem. Tehát, hogy ezeket nem lehet elkerülni. És amikor volt egy lány, aki bántalmazó szülőktől jött, és úgy beszélt róla, mint hogyha arról beszélt volna, hogy nem tudom, tegnap kiflit evett, de tényleg. És elkezdtünk beszélgetni másról, hogy ő mit gondol magáról, mit gondol a szépségről, az értékekről, mi az, ami magában tetszik, és hogy mennyire próbál megfelelni másoknak. Akkor jött a kérdés, ugye, hogy mennyire próbál megfelelni a vérszerinti szüleinek. És na itt, hát eltört a mécses, és hát körülbelül 2 másodperc múlva sírtam én is el magam. Mikor arról számolt be, hogy 10 éven át csak ez volt az élet célja, Gedzó.
Nagyon kemény. Azért mondom, hogy ez engem, már most, ahogy elmesélt engem, az megvisel. Igen. Szóval ez nem nehéz az, hogy ez csak, nem is csak ilyen, de hogy ez, hogyha ilyenek vannak, akkor azt neked kell vinni.
De ez nagyon, nagyon nehéz, de sikerül mindig ezen túljutnom, és esküszöm, hogy neki is jól esik, és aztán fölállunk és megöleljük egymást egy ilyen interjú után, és nekem is jól esik. Tudod, mi viselt meg engem sokkal jobban már így a munkám terén, és egy idő után le is állítottak ezzel az egészségügyi témák. Uh-huh. Tehát képzeld el, én ilyen szimpatikus tüneteket kezdtem produkálni minden egyes témában. Melanóma.
Tényleg rettentő szimpatikus.
Szörnyű. És aztán, na doktornő, ha már itt vagyunk, nézzük már meg, hogy akkor. Hát van itt egy olyan, amit csak le kéne szedni, meg nem tudom, akkor azzal is, ugye fél év múlva se kezdtem semmit, megint oda kerültem, hogy akkor hasonló forgatás, és hát ezt holnap vegyük le. De sorolhatnám még meldaganat, nekem is találtak csomót az egyik mellemben, hála Istennek, jó indulatú, de tudod, azért eltelik ott 2-3 hét, amíg megjön az eredmény. Uh-huh. Szóval én már csak, én nem tudom, ilyen férfi betegségek, mint a prostata, ezzel az kapcsolatban még vagyok hajlandó elmenni. Mert talán az nem.
Egy kellemetlen heresérve még, ugye, még csak
úgy. Még azzal megküzdök valahogy. Lehet, igen, na. Okay. Ez például engem, ami uh-huh. megvisel.
Uh-huh. Ilyen, hogy mondjuk dokumentumfilm? Valamiről, egy ilyen nagyobb lélegzetvételű, vagy valami? Hiszen azért adott már, hogy így, ha ilyenben mozogsz, akkor így, meg az így alapvetően szerintem Magyarországon hiányzik is valahol. Kevés jó dokumentumfilm van szerintem.
Igen. Ezzel egy a baj, hogy nem fér bele a forgatás, az elkészítés és a vágás egy óra alatt.
Majdnem, hogy biztos, igen.
Mint ahogy ez a podcast műsor. Mert ahogy ide is munkából jöttem, és munkába megyek vissza, egyszerűen erre nincs lehetőség.
Oké, azt teljes mértékben egyetértek. Csak hogy azt mennyiszer kaptad már meg életed során, hogy te biztos, hogy nagyon jól keresel, hiszen te tévében dolgozol, és mindenki, aki tévében dolgozik, ergo vagy rádióban, akkor hát az csitrilliárdok. Tehát, hogy gyakorlatilag nem is értem, hogy miért biciklivel jöttél most, nem, hogy valamilyen, vagy limuzin hozott, vagy érted? Szóval ezt megkaptad már?
Konkrétan 2 hete jött oda egy hajléktalan, aki meglátta az autót, kiszállunk, ugye kipakoljuk belőle a kamerát, mikrofont, és hasonló okokból, és el is mondta, hogy hát mi megtehetjük, hogy adjunk.
Igen.
És nagyon nem, tehát hogy most itt nem is ez a lényeg, hogy adunk vagy nem adunk, hanem hogy igen, amit mondtál, uh-huh. hogy nagyon-nagyon sokan azt gondolják.
Na, csak ezt azért akarom, azért hoztam ezt be, mert hogy mondtad ezt, hogy egy munkából jössz, meg munkában mész. Tehát, hogy az embereknek általában van egy ilyen általános tévhite azzal kapcsolatban, hogy az, aki a tévébe szerepel, rádióban hallani hangját, az rohadt jó keres. Azzal, hogy azt úgy megcsinálta ott a rádióban vagy a tévébe. De hogy ez nem így van.
Figyelj, ez azért nagyon nehéz, mert nem tudom, hogy például Pesten vannak elképzeléseim, hogy ki mennyit.
Nem is volt sose opció az, hogy te menj innen.
Nem, mert nagyon szeretem Szegedet. Uh-huh. Figyelj, meg főleg most már, hogy elmúltam 40 éves, kényelmes vagyok, olyan jó reggel, elindulok a bicajommal, odaintek a szomszédnak, jó reggelt, megveszem a szokásos boltban a kis reggeli kiflimet, mindenki ismer mindenkit. Uh-huh. Szerintem ez jó így.
Na, ha már...
Lila akác közt, tudod?
Mindenki. Csak ne legyen a hűtőbe senki. Klasszik. Oké. Viszont azt mondod, hogy ti sokat utaztok, azt úgy azért néha el lehet kapni. Tehát ilyen Facebookon talán néha valami van, vagy most ez az egy darab Insta poszt, ez árukodott arról, hogy ez valami külföld volt. Szóval, hogy meg el is mondtad, hogy sokat mentek. Ezt hogy képzeljük el? Ez éves szinten mennyi, sok, kevés? És melyik típusú utazók vagytok? Én úgy tudom, tehát hogy én kétfelé szoktam osztani, hogy van a kényelmes, meg az olcsó. Ez a kettő ritkán találkozik egymással. Kényelmes az, amikor a Emirates-re felszállsz, és ott leszállsz, és jön érted, és kinyitja, és beszállsz, és, mert az pénzbe kerül. Megvan a kis csehszlovák, hogy hátizsákkal leszállsz valahol, elmész helyi járattal, és akkor oda, és akkor úgy.
Ezt pontosan így kell elképzelni. Amíg csórok voltunk, de most már a tévés fizetésből.
Ugye, a jó tévés fizetés, a milliókból, most már. Saját sofőr, igen.
Szóval tényleg, tehát jó, nem akarok se nagyképű lenni, se hazudni, de Európát majdnem úgy jártuk be, tényleg autóval, hogy mindig bedobtuk hátra a sátrat.
Tehát, legjobb, ne vicce.
És nem kempingbe mentünk, hanem simán vadkempingeztünk. Mm-hmm. Tehát, hogy tényleg bevállalósok vagyunk. Persze, amióta gyerek van, ez is megváltozott. De hála Istennek a férjem, bár én tiltakoztam kézzel lábbal, hogy a jó alkalmazotti állását ott ne hagyja, de hogy azóta már van egy saját cége, és minden félretett pénzünket az utazásra költjük. Tehát, hogy én ahhoz képest, hogy úgy lettem nevelve, hogy minden fillért bele a dunyhába, és rakjuk félre jobb időkre, meg a temetésre. Igen.
Hát az nem ide. Igen.
De a férjemnek sikerült ezt megváltoztatni, ezt a hozzáállásomat.
Hál' Istennek.
Sok mindenben, igen, változtam mellette. Úgyhogy nem sajnáljuk.
Nagyon helyes.
Nagyon sok helyre jutottunk.
Na, ezt akarom kérdezni, mi volt addig a kedvenc?
Japán.
Az menő. Japán nálam listás, igen.
Igen.
Ott merre? Ott volt valami kör túra, vagy csak egy helyen?
Tokió, és lefele mentünk délnek, Kyotóban is voltunk, meg Oszakában. Ezek voltak a főbb állomások.
Aha.
Igen. Mostanában csináljuk azt, hogyha eljutunk messzebb, távolabbi helyre, akkor próbálunk hosszabb időt ott tölteni, és helyi fapados járatokkal megyünk ott a térségben, hogy minél többet lássunk.
Az már.
Most ez a taktika.
Oké, bakancslistán.
India
az, ahol...
Igen, de még nem mertünk. A férjemnek vannak ilyen gyomor problémái.
Ott gyorsan elmúlik. Ne hülyeskedj. Egy-két kortyú Gangesből, azt megvagyunk.
Most legutóbb Jamaikából ivott egy vízesésből.
Ó, ne.
De.
És az nem volt jó neki? Nem tett jót. Nem egy ilyen... Figyelj, nem egy annak
két
úti víz.
Két napig lázas volt. Tény és való, hogy nem produkált mindenféle testnedveket, hogy szépen kifejezzem magam, de hát ugye nem rontott el a gyomrát, ami azért egy ilyen vízből ivásnál előfordulhat. De azért két napig lázas volt, akkor ő kigooglizta, hogy dengi lázas, akkor ugye láttuk, hogy az halálos is lehet, és akkor mondtam neki, hogy jó, hát akkor most szögezzük le, hogy a holttestét biztos, hogy nem fogjuk hazahozni, mert az nagyon-nagyon sokba kerül. És minden PIN kódot meg jelszót most azonnal küldjön.
Ez kedves, ez jó lehetett. Ez beszélgetősebb. És végülis megmutattátok orvosnak, hogy így aztán elmúlt?
Nem akart. Én másnap akartam orvost hívni, mert láttam, hogy nem igazán javul, de hát azért ő érezte, hogy ez nem lesz nagyon vészes. Úgyhogy túl lett.
És akkor ti az utazók vagytok, akik meg is kóstolnak mindenféle helyi motyót? Ebből kiindulva nem biztos.
De! Tehát hogy tök érdekes, hogy ennek ellenére olyan bátor. Igen.
Hát ha valaki a vízes is bízik, akkor már gondolom csak meg. Aha. És van valami ilyen konyha, amit így nagyon, ilyen, mit tudom én, hogy most a olasz konyha nagyon, az úgy Japán, mondjuk nagyon sushisok vagytok?
Nem, mondtam abszolút. Én ilyen szempontból Európa. Európa és egyébként az olasz konyha, de nyaralás szempontjából is Olaszország. Minden szempontból a top.
Igen?
Én nagyon szeretem, igen. Tehát nekem, na jó, a világ legszebb helye Thaiföld szerintem. De hiányzik esténként az, hogy bemenjünk ebbe a mediterrán hangulatú, gyönyörűen kivilágított
kis asztalos
óvárosok. Igen, kis asztalos,
kis pincér, ott
igen, vitál. Ahol szól egy kis zene, és megihatunk valamit, vagy elnyalhatunk valamit. Igen, ez fantasztikus. Uh-huh. Viszont nem élnék Olaszországban, az biztos.
Na, mert hogy?
Ne, nem bírnám föl.
Túl zajosak vagy mi?
Mások, abszolút. Például abban, hogy zajosak. Tehát, hogy nem, nem bírnám ezt a tempót fölvenni. Akkor már inkább Spanyolország. Uh-huh. Olyan szempontból, hogy ott
fura, azok még hangosabbak, képzelni. Nem? Én a spanyolokról nekem van egy ilyen. Kicsit, ők még trógerebbek talán, mint az olaszok.
Nem igaz.
Nem tudom, mi most megcsináltuk a Caminót, és átmentünk Portugáliából Spanyolországba, és ott a portugáloknál nagyobb, egy kicsit jobb a rend volt.
Igen.
A spanyoloknál már integettek, meg már hangosabbak voltak. Szóval nekem ők mint egy kicsit ilyen trógerebbek, az talán a legjobb szó.
Nem tudom, nekem Barcelona az nagyon, nagyon bejön, mm-hmm. Jó város.
Meg onnan tudtam, hogy utaztok, no? Hogy amikor mondtam, hogy megyünk Lisszabonba valahogy, összefutottunk, mert nem tudom, mikor volt, és mondtad, hogy Porto jobb egye. Hogy akkor mondom, akkor jó, akkor várjál, akkor biztos, hogy volt Portóba, meg biztos, hogy volt Lisszabonba, hogy már van összehasonlítási alapja.
Aha. Igen, elszóltam magam.
Oké.
De ez is.
És mi a következő? Megvan
de
már?
Egyébként tudod, milyen szörnyű úgy visszajönni utakról, hogy nem mesélhet senkinek?
De miért nem? Mert akkor azt hiszik, hogy sokat keres a tévébe? Vagy miért?
Például. Aha. Nem, de ez tényleg annyira szörnyű. Jó, most már próbálok ezen túllendülni.
Na és hogy van, aki ebből él, hogy utazási influencer. Tehát, hogyha te nem az lennél, aki visszahullám jobbra-balra, hanem egy kicsit tudatosabban, igen, ezt csinálnád, akkor már nem kéne a tévébe dolgozni, hanem csak 3 fényképet lősz valahol éppen, ahol
erről
vagytok.
Nagyon azt... lecsúsztam.
Na, én meg élet vezetési tanácsokat fogok adni most már pézé. Jó, szóval mennyire vagytok ilyen előre? Tehát, hogy már látjátok, hogy mi lesz a következő úti célja?
Konkrétan a férjem már akkor mondja, hogy mi a következő úti cél, amikor még nyaralunk, aha, valahol vagyunk, és már mindig azzal vigasztal, mert látja, hogy lefelé görbül a szám, és folynak a könycseppeim, hogy nyugi, nyugi, nem tudom, 3 hónap múlva már itt leszünk, meg ott leszünk.
Szóval ő az, aki kitalálja, hogy mi lesz a meret, vagy merre lesz?
Most például azt hiszem Madeirára. Igen, abszolút ő uh-huh. diktálja a menetet. Uh-huh. Igen, a tévé meg alkalmazkodjon hozzá.
Hát úgyis sokat keresel, nem? Magyar ülnének, hogy egyáltalán. Na.
Ebből vannak a konfliktusok.
Oké, na ugorjunk oda vissza, hogy egyetem. Kint voltál Szentpéterváron, Moszkvában mindenfelé, rettentően jó beszéltél már akkor oroszul, és akkor 2 évet kommunikációt hallgattál, majd egyszer csak lediplomáztál, és akkor?
Elképesztő jó tudsz kérdezni. De komolyan, most ezt figyelem, hogy ezt tanultad egyébként?
Ne, szakács végzettségű.
Egyetemre jártál?
Dehogy járt, hogy beiratkoztam technika pedagógia szakra, de nem jártam be. Fővettek oda, de nem jártam be, mert hülyeségnek tartottam.
És akkor mit csináltál helyette?
Hát semmit általában. Várjál, az volt, akkor még iskolában jártam ilyen össze-vissza 5 évekre. Uh-huh. De várjál, na, várjál, ne cseréljük fel a szerepeket. Nem, semmit, hát én diszkóztam, meg én össze-vissza mindenféle dolgokat csináltam. Most csak oda keveredtem a rádióhoz. Ennyi.
Hosszú történet. Ezért jó összeszedted magad.
Köszönöm, nagyon kedves. Nem, én úgy gondolom, hogy ha valaki, mert ezt egyébként szoktam már múltkor is elmondtam podcastben, hogy én általában az első kérdéssel készülök, és akkor utána uh-huh. én, akit ide meghívok, az arra általában kíváncsi vagyok. Tehát, hogy azért kérdeztetek valószínű jól, hogyha már téged idézzelek, mert hogy kíváncsi vagyok ezekre a dolgokra. Tehát, hogy most így nem lennék, akkor nyilván itt nekem össze kéne, hogy írva legyen valami, hogy, és egyébként persze. Általában most, de hogy...
És, igen. Azért igen, hiányoltam is egy papírt, teleírva kérdéseket. Már azon is csodálkoztam, amikor rám írtál, hogy eljönnék-e ide. Én? Miért?
Hát ne hülyéskedj, hát persze. Hát azért csomó dolgot nem tudtam rólad, érted? Hát ne viccelj. Legalább akkor én tudjam már. Ha nem is megy ki ez az adás soha, azért már megérte, mert már akkor dumáltunk egy kicsit.
Jó, oké, majd azért adok ötleteket, hát ha vannak még érdekesebb emberek rajtam. Hidd, vannak.
Oké, van egy hosszú listám, de majd fölírkáljunk rá még 1-2 arcot. Oké, na ne ugorjunk el, tehát ott tartottunk, hogy végeztél az egyetemmel.
Végeztem az egyetemmel, írtam ugye az önéletrajzokat cefetül, igazából figyelj, én annak ellenére, hogy áthallgattam 2 évet kommunikációszakra, nem vettek föl. 2-szer próbálkoztam, 600-an jelentkeztek a 40 helyre. Most nem tudom egyébként, hogy ugye akkoriban ez a 90-es évek, mikor elindultak ugye az RTL Klub, TV2, mm-hmm. stb. A kereskedelmi tévézés fénykorát élte, és hát azért most is persze a kommunikáció szak, a média szerintem nagyon népszerű, de majd, ha meghallgatják ezt a podcastet.
Akkor azt hiszem, senki. A 40-re lesznek 25-en, csak imádkoznak, hogy vegyenek meg valakit végre.
Szóval ettől függetlenül, hogy így éreztem, hogy ez engem mondjuk érdekelne, hazajöttem Szegedre, mert ugye én, bocsánat, Pécsen végeztem, hazajöttem Szegedre, és azon gondolkoztam, hogy oké, írom az önéletrajzokat, de hova adjam be? És képzeld, beadtam például Bangkokba. Nem tájföldi, hanem pénzintézet.
Igen.
És, de hogy én ezt hogy gondoltam?
De hogy ott milyen, milyen munkakörbe? Bankos? Bankos munkakörbe adod, vagy?
Így elképzelésem sincs a mai napig, hogy ezt hogy gondoltam. Tehát semmilyen érzékem nincs ugye a pénzügyi dolgokhoz.
Beütettek volna a kasszába, azért lett volna hiány. Semmi pillanatot összerántottál volna egy keveset.
Jó, Istenem, szegény matek tanárom tényleg. És teljesen véletlenül édesanyám a Karolina iskolában tanított, és az ő kollégája dolgozott akkoriban már ilyen félállásban a Magyar Televízió regionális stúdiójában, és, de ott akarta hagyni, mert abban az időszakban nem fizettek hónapokig a dolgozóknak, és azért így elég nehéz volt megélni, és ott akarta hagyni. És gondolta, hogy milyen jó ötlet nekem, aki igazából még ugye fél lábbal otthon van, tehát ugye nem kell mondjuk a rezsit fizetnem, hogy próbáljam meg, odaadjam be az önéletrajzomat, és akkor így a regionális stúdióban egy kemény 3 hónapot lehúztam gyakornokként úgy, hogy igazából a mélyvízben be voltunk dobva, mert azért ott is ugye munkaerőhiány volt, és tehát igazából az utcáról, tehát ez egy betanulható munka.
Ez egy bárkit az utcáról, ha most így behívunk. Jó, dolgozni kell vele egy keveset, de...
Egyébként igen.
Rajtad kell dolgozni?
Én mit... röhögsz, de én is például találtam már úgy riportert, aki a mai napig dolgozik nálunk.
Az utcáról?
Ő volt az egyik spontánom, mert nem is tudom, hogy mivel kapcsolatban, hogy mi volt a téma, oda mentem hozzá, megkérdeztem, és elkezdett beszélni. Egyrészt rohadt jó volt a fizimiskája, mondjuk akkor képernyőst kerestünk nagyon. Nagyon jó volt a hangja, és szépen beszélt. Tehát ez a 3 dolog már bőven elég ahhoz, hogy valaki képernyőre kerüljön. Jó, persze ez nem teljesen így van. De hát az elmúlt időszakban ez is azért kicsit abból a nagyon, nagyon szoros, igen, szigorú szabályokból azért már adott lejjebb. Tehát azért azt láthatják a nézők is, hogy beszélni nem tudó.
Hát a Goraival ketten azért a Szeged podcastet már meg lehet nézni, és ne hülyeskedj. Hát ha van vizuális környezetszennyezés, akkor az. Szóval, hogy azt akartam még kérdezni, hogy mondtad, hogy ezen így kell dolgozni meg, hogy akkor azért magasabban volt a léc, hogy neked így mondjuk kellett beszédtanárhoz járni, vagy te már így gyárilag így tudtad ezt így csinálni jól?
Szerintem én mindig is jól beszéltem, a hangom az adott, de mi az egyetemi évek alatt ugye ilyen szerencsében volt részem, hogy azt nem tudom, hogy itt Szegeden van-e ilyen, de konkrétan ugye Pécsen, a kommunikációs szakon, ott direkt tévéseket gyártanak. Itt Szegeden, ha jól tudom, inkább az újságírásra fókuszálnak, vagy hát abban az időben, ez ugye 90-es évekről beszélek. És ott tehát egyértelmű volt beszédtechnika óránk.
És ezt a komolyan vetted?
Én nagyon.
Aha.
Nagyon, nagyon imádtam.
Én 2 beszédtanárt csináltam ki, tehát hogy ez a... Gondoltad rádióban, ez nem is nyitom ki a számot, hadarok, tehát ez a... borzalmas.
Van nálad rosszabb.
Ne! Oké, és akkor oda kerültél, azt ott, hogy ott akkor beletanultál, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor 3 hónap után próbaidő, vagy ez a gyakorlati idő, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor figyelj, maradjál már. Igen. Ez így történt.
Ketten voltunk akkor, és én, ha jól emlékszem, úgy döntöttek, hogy én maradjak. Ennyi.
Ennyi a történet, semmi extra.
Ennyi a történet, semmi extra. Ott találtam rá az első férjemre.
Akkor ezek szerint volt egy első férjed is. Jó, oké. Okay. Jó egyébként. Így nem nehéz jól kérdezni, hogyha földobod a labdát. Nem tudtam, hogy te akkor most, tehát te már egyszer elváltál.
Igen. De neked például nem nősültél még meg sose?
De én már most nős vagyok. De már nős vagyok.
Aha.
Ja. Hát, még nem is volt.
Nem vagyunk.
Nem, én egyszer, nekem egyszer van, tehát én mondtam, hogy nekem egyszer van. Tehát, hogy azt így, én 40 voltam, amikor ez így megtörtént, nekem az így elég. Tehát, hogy mondtam, egy életre egy. Tehát, hogy
de tök jó.
Szerintem.
Jól meggondoltátok.
Hát, ne viccelj.
De mióta vagytok már együtt?
Most lesz 8 éve februárban.
Még csak.
Még csak.
De hány éves vagy?
már megint megfordult a rendszer. Oké, 44 leszek idén.
Aha. Hát végülis az akkor jó, 36 évesen férfiként, az még nem olyan késő.
Köszönöm.
Nem, ez tényleg annyira vissza kellene fordítani valahogy azt a rendszert, ami még az anyáinknál működött, hogy 20 évesen elkötelezzék magukat az emberek, és gyereket vállaljanak.
Azt hiszem, az kéne?
Hát a gyerekvállalás szempontjából. Igen. Hát. Nagyon, nagyon, nagyon szörnyű. Na jó, egyébként én nem vagyok ellene, hogy
alapvetően igen. Tehát, hogy ez biológiailag ez lenne normális, igen, hogy a nők ilyen 20 évesen
szüljenek. Meg ezt nem tanítják biológia órán, hogy előregszik a petesejt, érted?
Nem tanítanak, amit
és aztán a nők kiteszik magukat úgy, érted, mindenféle kezeléseknek, hogy az orvos azt sem mondja, hogy hoppá-hoppá, azért ez kockázattal jár. És azért nem mindegy, hogy az ember utána hogy nevel föl egy gyereket. Sok felé vezet, de mondom, egyébként meg én nem vagyok ellene annak se, hogy fogy a népesség. Nem tudom, te,
minden,
hogy
világ ez erről, 8 milliárdan vagyunk, már sok
igen,
az már.
Igen, az már nagyon-nagyon sok.
Ráadásul a 70-es évekhez képest már gyakorlatilag a duplája, nem? Valami, ott mértek valami 4-5 milliárdot, durva. Ahhoz képest már 8 milliárdan vagyunk, tehát hogy ez
nagyon
már...
Nagyon durva, szegény föld. Meg szegény gyerekeink, érted?
Igen, az a kemény. Mi tehát, lesz? Hogy ugye már azt lehet hallani, hogy most így már itt Szegeden is környékén ilyen elsivatagosodásos történetek lesznek, tehát az...
Azt láttad azt víz. Az Armageddon képet Szegedről? Valaki csinált egy ilyen víziót.
Hogy teljesen ki...
Brutál, tehát a Tisza teljesen ki van szárad. Ördögszekerek, pontosan.
Ugye?
Mondom.
De jó. Ez egy ilyen vidám kép. Mindenképpen, mert beborultunk
jó,
ide most
de nem
ebbe.
Foglalkozunk ezzel elég komolyan.
Igen, egyébként, csak intünk, mert azt gondoljuk, hogy ez így majd elmúlik magától, pedig nem fog. Ugye most augusztus elején, vagy július közepén volt az, hogy elfogyott az, amit a Föld meg tud energiát, azt már elhasználtuk augusztus valamikor. Ez régebben december környékére volt, most már ilyen augusztus környékére már így off. Többit azt már jövő évből használjuk, úgyhogy... Néha tessék lekapcsolni a villanyt. Na jó, oké, térjünk vissza rád, mert itt most elkanyarodtunk egy kicsit.
Tiszta depressziós lettem, de tényleg. Ne.
Tegyük fel azt a opciót, hogy holnap nyersz a lottón. Sok milliót. Olyannyira sok milliót, hogy gyakorlatilag nem is kell már dolgozni. Mi történik akkor szerinted veled?
Semmi.
Nem fogsz dolgozni? Kirándulni fogsz?
Nem fog változni semmi. Egyértelmű. Egyértelmű a válasz. Ugyanúgy fogok, hát lehet egy kicsit kevesebb.
Ugye?
Nem, tehát, hogy én ezt már meghánytam vetettem magamban, ezt a munkadolgot. Na, a férjem. De egyébként Esi. Mindig ez van, hogy beszélek róla, és hív.
Látod?
Hogy csináljátok, férfiak?
Telepátia, nem tudom. Szóval akkor nem változott semmi. Ugyanígy dolgoznál, ugyanígy csinálnál mindent, vagy talán kicsit kevesebbet?
Talán kicsit kevesebbet. Mert most már érzem, hogy véges az energia, meg véges az erő, és még mindig ugyanúgy próbálom nyomni, mint 20 évvel ezelőtt. Tehát ez a mostani időszak is nagyon, nagyon húzós. Ugye most augusztus 20-át is bevállaltam, jön a Szegedi Ifjúsági Napok, azt végignyomjuk, ugye élőzni kell, filmet kell csinálni, említettem az Ágota tábort, még az is így függőben van, és közben megy a napi meló. A napi hírkészítés, érted?
Igen, mert ez is ugye az a baj, hogy ezt így néha kellene egy kicsit ilyen, nem tudom, valahogy így a kulisszák mögé, hogy egy kb. Mit csinál az, aki... Mert az olyan nagyon egyszerűnek tűnik, hogy ott valaki oda beül, ott van egy papír, és már tud mindent, és már mondja. De hogy annak a papír valahogy elkészül, az a valaki ott beül, az ott... kap egy ruhát. Hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, igen.
Tehát manapság már nagyon ritka, szerintem, hát Pesten talán még nem tudom, így az Erős Antóniáik, meg a Szellő István, aki nem kapál is, tehát hogy érted, hogy mit mondok. Tehát például ott volt a Szabadosági, ugye, aki vagy volt már úgy értve múlt időben, hogy most már nem híradózik, de ugye a Szeged TV-től ment, vagy került föl Pestre, és ő attól függetlenül, hogy hírolvasó volt, riporterkedett is mellette. Tehát, hogy neki is ezt a napi mókuskereket kellett így átgondolnia, hogy amellett, hogy ugye nyitott könyvesboltokat, hogy bírja-e. És tehát, hogy ez a nehéz, hogy reggel mi ugyanúgy bemegyünk, megkapjuk a témát, hogy mi az, amit fel kell dolgozni, és az nem egy téma, az kettő minimum, rossz esetben három, de akkor már sírsz a fájdalomtól. Mert van olyan, hogy kevesen vagyunk, főleg nyáron szabadság idő alatt. És akkor, tehát, hogy annak a két témának, vagy háromnak el kell készülni este 6 óráig, mert 7-kor kezdődik a híradó. Uh-huh. Tehát, hogy adásbiztonság legyen, 6 óráig mindennek kész kell lenni. És akkor, hogy egyáltalán ez az egész folyamat, hogy elkezdesz kutatni a téma után, keresel megszólalót, az ráére vajon.
Azt össze szervezni, hogy az akkor legyen ott, szervezni, ahol... hogy
így van, így van. Tehát ez a térdenálva könyörgés tud jó a telefonba. Tényleg sokszor. Mert most már annyira nehéz a dolgunk ilyen szempontból, hogy az emberek arra se válaszolnak, ha azt kérdezem meg, hogy süt a nap? Tehát érted? Oda mész kamerával, tehát menekülnek.
Nem megy.
Minden mögött mindent sejtenek, mindent látnak, konteógyár működik ezerrel.
Ez mi kérdezte ezt meg tőlem? Ez biztos akar valamit.
Igen, nagyon nehéz.
Akkor ezek mert neked nem is nagyon maradt hobbira időd. Van neked hobbid? Hogyha lenne időd, akkor mi lenne a hobbid?
Nem tudom. Ha nem ez lenne a munkám, mert nem tudom.
Olvasnál? Goblenezlén.
Nem tudom. Figyelj, zongorázok alapjába véve, vagy 11 évig zongoráztam.
Na.
A férjem meg is ajándékozott egyik karácsonyra egy zongorával, és
egy rendesen nagyja.
Törlöm róla. Nem, sajnos az nem fér be a lakásba. Egy kis elektromos van.
Aha. És akkor te tudsz zongorázni. Na, hát ez például kimaradt eddig, ezt nem mesélted.
Kottából néha elő szoktam venni a régi.
Na, és akkor ez minek hatására volt? Az otthon mondták, hogy már pedig gyerekem, hogyha nem leszek gátfutó, akkor zongoráznod kell. És akkor te földobtál egy pénzérmét, hát akkor zongora. Vagy ez hogy nézett ki?
Hát valószínűleg úgy, ahogy egyetemre mentem meg, ahogy munkát választottam.
Mondták, hogy...
Menjél bankba!
Az jó lesz. A banki állás nem ilyesket, azt nem engedtem, az nagyon jó lehetett volna. Szóval így került a zongora közelbe is.
Igen. De hát elvittek a zeneiskolába, és akkor ott egyébként lehetett, tehát megnézték ugye a ritmusérzéket, meg már nem is tudom, hogy valami felmérés volt, az biztos, és akkor lehetett választani. És hát apukámnak csak egyetlen egy kitétele volt, hogy ne hegedüljek. Ennyi.
A szomszédokat körbe kérdezte előtt, hogy mi az, amitől így falra mentek. A hegedű, azt ne. Klarinét, bármi, csak a hegedűt ne. És akkor zongora lett.
Igen.
A zongora az mondjuk egy nem egy az a... típus, amit így sűrűn visz az ember koncertre, de ja.
Igen, tehát ezért nem lettem például nagy zenész, meg zongoraművész, mert hogy abból egy kell, aki nagyon jó. Uh-huh. Hát,
okay, te...
Nem vagyok egyébként ilyen nagyra vágyó, vagy én nem törekszem nagyon arra, hogy valamiben így nagyon jó legyek, vagy elismerjenek. De, most ezt hülyeséget mondtam. Tehát mostanában kezdek például azon gondolkodni, hogy tök jó lenne egy díj. Érted?
Amit így megkapsz, te, mint
igen.
Díj.
Igen, de hogy így igazából bármi.
Teljesen. Valaki egy díjat csináljon már. Legyetek kedvesek, teljesen mindegy, mi az.
Annyira jó lenne egy díj.
Egy vágysz egy díjra?
Igen, de lehet, hogy azért, mert nem szültem, vagy nem tudom, mert hogy ugye mondják, hogy a nők azért nem akarnak, nem tudom, szobrot vagy könyvet, mint a férfiak, tudod, hogy így maguk után hagyni, mert hogy nekik, ők megelégszenek azzal, hogy kvázi testet öltenek egy gyerekben, érted?
Aha.
Hogy ott tovább adják a gényeiket. Igen.
Szóval díj már kijáron neked.
Igen.
Úgy érzed. Helyes, figyelj, eljön annak az ideje. Ha szeretnéd, szerintem egy idő után az csak valakinek ez főtűnik. Úgyhogy akkor mindenképpen. Hogy látod te magad, hogyha mondjuk 80 éves vagy? Te így ott ücsöröksz kicsit gyerekeknek, unokáknak mondjuk, ott már kicsit így klimpírozol. Klimpírozásnak hívják az? Így a zongorán így játszol valamit, vagy még mindig valahol valamit aktívkodsz?
Hát... Egyrészt nem tudom, miért van bennem olyan érzés, hogy nem leszek 80 éves. De tényleg? Nem, okay. Nem tudom. De tényleg ez. És ez nem mostani érzés.
Vagy a kiszáradt ördögszekerekre fogsz lövöldözni légpuskával.
Jó Istenem, igen. Igen, valahogy meg kéne menteni a Földet, vagyis hogy az emberiséget. De hát ez az esélytelen. Hogy kéne? Én annyit gondolkodok
Nem.
Én ilyen ezt örök naíva vagyok. Én úgy szeretem a kis saját kis rózsaszín buborékomat, amiben mindenki szeret mindenkit, és béke van.
Jó, ezt lehetne ezt a buborékot valahogy főfújni, hogy egy kicsit nagyobb legyen?
Nem tudom, de ez rémes.
Szóval, hogy mit fogsz csinálni 80 évesen, ha odáig elérjük?
Hát jó, de mivel szerintem nem, de nem játszottam még el ezzel a gondolattal. Egyébként azt, na, hát azt tuti megérem, hogy unokáim legyenek. Uh-huh. Attól függetlenül, hogy 36 évesen lettem anyuka, szerintem azt meg fogom érni. Uh-huh. Mert nagyon szeretem. Szerintem nagyon jó fejnagymama leszek.
Igen?
Igen.
Oké.
Okay. Anyának is jó vagyok szerintem. Adhatnának egy díjat.
Jó, az a második díj, írjuk fel. Oké. Okay. Szóval, hogy akkor te nagymamának el tudod képzelni magad, hogy
igen,
te ott úgy.
Igen. Uh-huh. Jó lett volna egyébként ezt tényleg így időben kezdeni, úgyhogy annyira irigykedek azokra a társaimra, meg ismerőseimre, akik már így 50 és 60 éves kor között megérik ezt a nagyszülőséget. Uh-huh. Ez az fantasztikus.
Szóval te, hogy azt úgy éled, ezt a nagyszülős történet, akkor igen, már nem fogsz annyit dolgozni, hiszen ugye egyébként is addigra már lesz
már
minden.
A Dunhában, ott, ja, már a tele van. Takarózok.
Ne vicces, simán. Jó, azt adom. Oké, mivel hogy benned kell, utolsó kérdés, az mindenkinek ugyanaz. Ennyi idősen, ennyi tapasztalattal látod meg, szerinted mi az élet értelme? Nem könnyű kérdés, csak.
Úristen, Gedzód. Ezeket elküldhetted volna.
Jó, előre. Ugye? Ez az egyetlen fix kérdés itt a végén. Hogy szerinted mi?
Semmi más, csak a szeretet. Uh-huh. Semmi. Semmilyen fontos dolog nincs ezen kívül. Semmi nem fontos. Semmi. Csak a szeretet.
Jó, akkor ebbe a tudatba. Menjünk tovább. Oké, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
Imádlak, köszönöm.
Díjat majd küldjük. Köszi, puszi.